Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartató Fejlődési Tanács titkára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Milyen más indikátorban, kulcsindikátorban van még szignifikáns fejlődés, meg jelentős lemaradás, mondjuk az Unióhoz képest?
Ebben a tekintetben most a harmadik előadási jelentés már egy nagyon érdekes, egyértelmű mintázatot mutat. A korábbi két jelentésben, amikor ugye rövidebb időtávot nézünk, mert elindultunk 2012-től, és akkor az első jelentésben még 2 évnyi idősorunk volt, aztán már 4 évnyi, most már 6 évnyi, tehát jobban látszódnak mintázatok, és tulajdonképpen az látszik, hogy nagyon jól ilyen nemzeti erőforrások vagy bizonyos nemzeti termelési tényező csoportok alapján nagyon jól lehet karakterizálni, hogy hol vagyunk jók és hol vagyunk rosszak. A két szélső pólus, amit egyértelműen majdnem mindenhol pozitívnak, vagy egyértelműen majdnem mindenhol negatívnak lehet minősíteni, ami speciális fenntarthatósági nézőpontunk szerint, az a klasszikus gazdasági tőke és a környezeti tőke. A pozitív oldalon van a klasszikus gazdasági megalapozása a társadalmi gazdasági fejlődésünknek. Itt az előadási jelentések történetében először jó, illetve jeles minősítésű indikátoraink is vannak. Az előző két jelentésben még nem volt olyan indikátorunk, ami bekerült volna a jó színbe, de most már 2 is van. Az egyik a beruházási ráta, amiről beszéltünk is az előző fél órában, hogy például tavaly éppen csak az írek tudtak ebben a kategóriában megelőzni minket, és egyébként amióta tart a magyar növekedés az elmúlt években, az a jellemző, hogy a növekedés üteme nagyobb, mint a fogyasztás növekedésének az üteme, tehát amiből több pénzünk lesz, azt nem elmulatjuk 100%-ban, hanem egy jelentős részét a jövőbeli jólétünk megalapozására is költünk, ez egy nagyon pozitív tendencia. Ezért szokták azt mondani a közgazdászok, akik nem az összes erőforrást nézik, hanem elsősorban csak a gazdasági mutatókat, hogy a magyar növekedés fenntartható. Ebből a szempontból igazuk is van ebben a szűk értelemben. Ugyanígy nagy örömünk volt, hogy a foglalkoztatási rátánk az nagyon dinamikusan nőtt, tehát nagyon alacsony a munkanélküliség, nagyon sok ugye munkaképes korút tudott a magyar gazdaság beszívni, úgyhogy sokan most már ugye nem is a munkanélküliség problémájáról szoktak elsősorban beszélni, hanem a munkaerő hiányról. Ez egyébként sok területen visszaköszön, tehát amikor találkoztunk vállalatvezetőkkel, ők is első számú problémaként azt említették, hogy nagyon nehezen találnak megfelelő pozíciókra, megfelelően képzett munkaerőt. Ugyanezt tükröződik például a versenyképességi jelentésekben, tehát például vannak nemzetközi szervezetek, akik versenyképességi rangsorokat készítenek. Ott is Magyarország, ugye ott nagyon sok kategóriát néznek, és pontosan az, hogy hogyan találok megfelelő képzettségű munkaerőt, ott vagyunk a legrosszabb pozícióban. Tehát ez sok minden más tényező is egyébként visszaigazolja. Folyamatosan csökkentjük az államadósságunkat. Ez is egy viszonylag ritka jelenség a világgazdaságban. Tehát ezek a tényezőink pozitívak, historikusan is pozitívak, a saját régebbi teljesítményünket is jelentősen meghaladják, és nemzetközi összehasonlításban is nagyon jó helyet produkálnak, nem csak a visegrádi vagy a kelet-európai, de ezekben a kategóriákban még a nyugat-európai országokkal is sikeresen tudunk versenyezni. Tehát ez a fenntarthatósági képletnek a nagyon pozitív oldala, ahol az utóbbi években nagyon sok pozitív változás történt. A másik, a negatív oldalon a természeti környezet állapota van. Itt alapvetően 3 résztényezőt szokás emlegetni. Azt a 3 résztényezőt, vagy azt a 3 csoportot, ami alapvetően meghatározza a természeti környezet állapot változását, a biodiverzitás csökkenést, a természeti erőforrások mennyiségének a fogyását. Ez a 3 a területhasználat. Hogyan használjuk a területet? A biodiverzitás csökkentésének a fő oka egyébként nem is az éghajlatváltozás, legalábbis ma még, vagy az elmúlt évtizedekben.
Beépítjük?
Igen. Pontosan elvesszük a területet az élővilágtól. Ugye Magyarországon ez például úgy néz ki, hogy ami igazán természetes környezet, tehát ahol az emberi behatásnak csak nagyon minimális jele van, az az ország területének 1-2% között van.
Alig valamennyi.
Alig valamennyi. És csökken, és a minőségük is csökken. Tehát mégpedig drámaian az Európai Unió szempontjából, Európai Uniós jelentőségű védett területek, ez egy speciális kategóriája a természetvédelmi területeinknek. Ott például az előző jelentésünk azt mondta, hogy 60%-uk van rossz állapotban, most 2 évvel később azt állapítjuk meg, hogy a 87%-uk van rossz állapotban, tehát ez egy elég drámai mértékű romlás csak 2 év alatt.
De bocsánat, ha beépítjük, akkor az azt jelenti, hogy ott az építőipar pörgött, mert nyilván az építette be. Az építőipar az embereknek munkát ad, örülnek neki, profitot termel, ennek örül a tulajdonos. Ettől van növekedés. Ha nem építjük be, nincs munkájuk, és nincs növekedés. Hogy lehet megoldani ezt a problémát?
Igen, csak hogyha mondjuk az állam, vagy a magánszemélyek, vagy a vállalatok nem építőipari megrendeléseket adnak, akkor másféle megrendeléseket fognak adni, és akkor más termékre lesz szükség, és akkor máshol lesznek a munkahelyek. Tehát gyakorlatilag ugye itt az átmenetnek a kérdése, ami izgalmas, hogy hogyan lehet átstruktúrálni a gazdaságot. Ugye ez például függ attól, hogy minek adunk prioritást. Milyen ágazatban adunk adott esetben áfa kedvezményeket, a kormányzati költések milyen irányba mennek. Tehát például ez egy ciklusokon átívelő konszenzus a magyar politikában, gazdaságpolitikában 90 óta tart, tehát baloldali kormány, jobboldali kormány teljesen megegyezett abban, hogy mindig többet kell költeni útépítésre, mint a közösségi közlekedésre vagy a vasútfejlesztésre.
Meg kell magyarázni a helybérieknek, hogy nekik meg kell ígérni nyilvánvalóan, hogy el fogtok jutni fél órán belül egy fő közlekedési útvonalra. Ha azt ígéri neki, hogy buszozhattok, az nem olyan népszerű, mint ha azt mondja, hogy a saját autóddal fogsz oda eljutni.
Ez így van, tehát ez a probléma minden olyan területen, ahol a közjó alapú megfontolás más eredményre vezet, mint a politikai kommunikáció alapú megfontolás. Elég, ha a hallgatók arra gondolnak, hogy például az Aréna 2 nemrégiben itt járt vendége is utalt erre a problémára, Stumpf István decemberben, vagy Plőle Gergely éppen múlt pénteken, akik elmondták, hogy a politikának ez a nagyon erős struktúraváltása, hogy nagyon erős üzeneteket kell, nagyon gyorsan, nagyon kis terjedelemben megfogalmazni, ez nem mindig használ annak, hogy a közjó szempontjából pozitívan menjenek előre a dolgok. Az útépítés az egy nagyon ebben a média térben, vagy ebben a politikai kommunikációs térben egy nagyon jó ígéret. Nagyon
lehet
jó
vágni a szalagot, lehet birkát sütni, mindenki csinálta, és mindenki örült. Senki nem szomorú, amikor a települése mellett egy új út alakul ki.
Igen, de ha én a saját ilyen fenntarthatósági, meg közjó alapú szemüvegemet felveszem, és nem ebben a politikusi vagy média térben gondolkozom, ezen szempontok alapján, akkor azt látom, hogy ugye említettük például, hogy a megfelelő képességű munkaerő megtalálásában vagyunk a legrosszabbak a World Economic Forum versenyképességi rangsorában. És miben vagyunk a legelőrébb, ha a különböző kategóriákat külön nézzük? Az út infrastruktúrában, ott 27-ek vagyunk, az a legjobb helyezésünk kategóriákat tekintve a versenyképességi rangsorban. Azt kevesen tudják Magyarországon, hogy Magyarország úthálózata az EU-ban az első 3 legsűrűbb között van, és csak ha a gyorsforgalmi utakat nézem, akkor is a középmezőnybe tartozunk. Tehát utat építeni politikailag kifizetődő, mert jól mutat ebben a médiatérben, jól meg lehet ígérni mindent, és jól át lehet vágni a szalagot, de a magyar társadalmi gazdasági fejlődés ez már nem tesz hozzá semmit. Ugye a fenntarthatóság és a növekedés összefüggése olyan, mint a virág gondozás, tehát hiába locsolom agyon, ha nincs napfény, el fog pusztulni. Tehát a fenntarthatóságnál az lenne, hogy már nincs értelme azokban a kategóriákban még tovább fejlődnünk, ahol a legjobbak vagyunk. Azokat kéne fölzárkóztatni, ahol rosszak vagyunk. Tehát tulajdonképpen egy átcsoportosítás, mondjuk ha a költségvetésre gondolok, mert a következő kérdés az szokott lenni, hogy remek ötletei vannak az embernek, de miből lehet ezt finanszírozni?
Pontosabban miből lehet elvenni, ahhoz, hogy a másikat finanszírozni lehessen.
Igen, tehát az fenntarthatósági szempontból teljesen nyilvánvaló, hogy helyes lenne az útépítésekre jóval kevesebbet költeni, és a közoktatásra meg jóval többet. Ez a napnál világosabb. Tehát ez az átcsoportosítás a közjó szempontjából, Magyarország növekedése szempontjából, társadalmi-gazdasági fejlődése szempontjából kifejezetten pozitív lenne. De az már más kérdés, hogy hogyan mutat a politikai média térben, de én ennek nem vagyok szakértője. Azt majd idejön egy politikus, vagy egy kampánytanácsadó egy következő arénába, és akkor elmondja, hogy miért nem lehet ezt a váltást megcsinálni, de én, mint aki fenntarthatósággal, közjóval foglalkozó szakértő vagyok, nem indulok választásokon, nem kell szavazatokat megszereznem, hanem a tények érdekelnek meg az összefüggések, nem tudok mást mondani, mint hogy nagyon rosszat teszünk magunkkal, hogy túl sokat költünk útépítésre, és túl keveset költünk közoktatásra.
Van arról elképzelésük, hogy hogy lehet azt, most nem kampány témákban elmagyarázni, hogy miért ne útépítés, és miért inkább közoktatás, amikor a két tevékenység kifutása nem ugyanolyan hosszú. Az út elkészül 1-2 év alatt, az oktatás meg 5-10-15 év alatt fordul termőre. Nehéz összehasonlítani.
Igen, viszont mindenképpen szükség lenne rá. Tehát ez egy tipikus csapdahelyzet. Általában ezekben a csapdahelyzetben mindig valamiféle katasztrófa szokott fordulatot eredményezni. Például a magyar államadósság kapcsán az, hogy 2008-2009-ben nagyon szorult helyzetbe kerültünk. Ugye voltak, akik úgy fogalmaztak, hogy majdnem a görögök szintjén vagyunk tulajdonképpen a makroökonomiai stabilitásunkat, illetve instabilitásunkat illetően. Az egy akkora sok volt mindenki számára, hogy utána aztán az alaptörvénybe bekerült egy szigorú korlát, hogy már pedig 50% alá kell csökkenni a GDP-hez viszonyítva, 50% alá kell csökkenni az államadósságot, és amíg azt el nem érjük, addig folyamatosan csökkenteni kell. Most az egy másik kérdés, hogy a közoktatásban ilyenfajta sok előállhat-e, ami radikális változtatásra kényszerít minket. Az biztos, hogy, és ezért is emelte ki a mostani előadási jelentésünk azt, hogy az oktatási reformra nagy hangsúlyt kéne helyezni, mert minden mással is összefügg. Például egy csökkenő népességű országban, és bár a kormány nagyon helyesen óriási erőfeszítéseket tesz a születések számának az emelésére, tehát hogy azoknak a családoknak, akik szeretnének gyereket, megkönnyítse ennek az anyagi oldalát.
1,49-nél megálltunk. Évek óta ott vagyunk.
Három éve vagyunk 1,49-en, ugye a termékenységi arányszámra célzunk most.
És 2,1 kellene minimum.
Sőt, annál is több, mert ugye mivel a korábbi években is alacsony volt a termékenység, ezért a szülőképes korú nők száma csökken. Tehát ahhoz, hogy Magyarország népessége stabil legyen, csak születési oldalról, még tulajdonképpen a 2,1-nél is magas termékenységre lenne szükség. Mindenesetre az fontos, hogy minél magasabb a termékenység, annál lassabban csökken a népességünk. Na most csökkenő népességnél a jövőbeli gazdasági teljesítményt csak úgy lehet fenntartani, hogyha egyébként a csökkenő számú népesség hatékonyabban tud gazdálkodni, termelni, szolgáltatást nyújtani. Ezt pedig az oktatás tudja megalapozni. Tehát a képlet világos. Egy tartósan csökkenő népességű országban nagyon fontos feladat az oktatás minőségének, kimeneti teljesítményének a javítása.
De milyen jellegű legyen a kimeneti teljesítmény? Mert ebből is óriási vita van, hogy a lexikális tudást megalapozó, azt jól alkalmazni tudó, vagy az együttműködésre súlyt helyező oktatás legyen, és a kettő közötti végtelen számú átmenet.
Nem vagyok oktatási szakember, tehát én nem fogok állást foglalni ebben a milyen típusú oktatásra van szükség vitában. Bizonyos kimenetekkel mi dolgozunk, mint input adat. Egy nagyon tanulságos adatpár tulajdonképpen, ami szerintem, ha már az oktatás és az autóút építés dihotómiájában mozogtunk az első percekben, az egy nagyon érdekes adatpár az Európai Unióból. Az egyik azt mutatja, hogy a mesterséges felszínborítottságot kinövelte a leggyorsabban az elmúlt években. Ki betonozott és aszfaltozott a legaktívabban. Itt a sorrend úgy néz ki, hogy Görögország, Szlovákia, Magyarország. És van egy másik ezzel nagyon jól véletlenül rímelő adatsor, ami a legutóbb PISA-tesztből azt mutatja, hogy az együttműködő feladatmegoldásnak a képessége. A három leggyengébb európai ország, Görögország, Szlovákia, Magyarország. Tehát ez a aszimetria, ez jól mutatja, hogy mi az, amit túlfejlesztettünk, és ahol kicsit visszább vehetünk, és hol vannak nagy problémáink. És vannak más közgazdasági megfontolások is, sokan azt mondják, ugye ezt a hallgatók többsége is, hogy tudás alapú társadalom, ezt a szlogent vagy fogalmat nagyon gyakran mondtuk, ami ugye azt jelenti, hogy a tudásnak nagyon nagy szerepe van a nemzeti termék előállításában, a jólét megalapozásában, de most már vannak, akik ennél is tovább, amikor azt mondják, nem az a kérdés, hogy egy-egy ember mennyit tud, hanem hogy az emberek hálózatba kapcsolódva, együttműködve hogyan tudják ezt a tudásukat összeadni, és bizonyos problémák megoldására fordítani. Tehát lehet látni, hogy például az együttműködésben, az együttműködő feladatmegoldásban nagyon nagy lenne az előrelépési lehetőség. Ehhez kapcsolódó másik statisztikai adat például, amiben Malawival versenyzünk a versenyképességi rangsorok szerint, ez az a képesség, hogy a vállalatvezetők mennyire szívesen, milyen gyakran delegálnak feladatokat alsóbb szintre.
Az van, megcsinálva, amit én magam csináltam.
Igen, és tehát hogy ebben nagyon hátul vagyunk például. Ez nyilván a gazdasági hatékonyságot jelentős mértékben rontja, hogy mindent a főnök csinál meg, vagy mindent a főnök akar megcsinálni, vagy mindent a főnöknek kell megcsinálni. Tehát nyilvánvaló, így nem lehet hatékony gazdaságot működtetni, a termelékenységet jelentősen növelni. Látszik, hogy tulajdonképpen nagyon sok ponton lecsapódik az, hogy a magyar közoktatásnak a teljesítménye az nagyon gyenge. És itt mindenféleképpen lényeges változásra van szükség, mert az oktatás az az összes fenntarthatósági tényezők közül, ami leginkább megtermékenyíti a többi tényezőt is. Tehát bizonyos értelemben mindennek a magja az a tudástőkénk.
De ez megoldás volna, vagy annak része, ha megfizetnénk a tanárokat, akikre egyébként a gyerekeinket a nap jelentős részében bízunk?
A tanácsnak pontosan ez az egyik fő javaslata most a jelentésben. Tehát ugye mi megnézzük az állapotokat, a trendeket, a tényezőknek az egymáshoz való viszonyát, és utána néhány javaslatot is megfogalmazunk. Az egyik fő javaslatunk az a pedagógus béreknek a drasztikus növelése.
A drasztikus, az mennyire drasztikus?
Így nem számoltam ki, de az látszik, ugye, hogy a magyar gazdaságban, amióta a növekedés megkezdődött 2013 óta, egy 60%-os reálbérnövekedés valósult meg, tehát egy nagyon magas reálbérnövekedés, amit nem követett a pedagógusoknak a béremelkedése. Tehát ha megkérdezi az emminek az illetékesét, ő persze azt fogja mondani, hogy ők nagy erőfeszítéseket tettek, mert évről évre egyre nagyobb összegek szerepelnek a költségvetésben, mint a pedagógusok bérére fordított összeg. De igazából ez a gazdaság szempontjából, a fiatalok pályaválasztása szempontjából teljesen érdektelen.
Mert hogy ott minden más ment fölfelé.
Az az érdekes, hogy az átlagbértől milyen messze van a pedagógus bér, és ez növekedett 2010 óta egy kicsit. Tehát, vagy mondjuk azt, akkor biztosan nem tévedek, hogy ma nincsenek közelebb a pedagógus bérek az átlagbérhez, mint 2010-ben voltak. És nagyon messze vannak. Ha megnézzük a diplomás munkaköröket, akkor a csoportokban az egyik legutolsó a pedagógus bér. Ennek pedig nagyon súlyos következményei vannak, mert az oktatás kimenete tulajdonképpen, ha nagyon lecsupaszítom a képletet, és nyilván az oktatás kutatók majd meg fognak róni ezért, hogy ennyire nem szabadna lecsupaszítani, de valójában a közoktatás kimenete attól függ, hogy milyen a mennyisége és minőségi viszonya az oktatásnak. A mennyisége az, hogy hány évet töltünk az oktatásban, itt is van lemaradásunk, például ha a V4-eket nézzük, akkor Csehország és Lengyelország az utóbbi néhány évben 2 évet vert ránk az oktatásban eltöltött átlagos idő tekintetében. A másik a minőség, itt pedig lehetnek digitális táblák, lehetnek még jobb tankönyvek, de az oktatás minőségét alapvetően a pedagógus határozza meg.
Aki bérből él.
aki,
vásárolni
aki bérből él, és az, hogy pedagógus diplomát szerzett, és hogy utána megmarad-e a pályán, vagy egyáltalán jelentkezik-e egy pedagógus képző felsőoktatási intézménybe, azt pedig sok minden mellett elhivatottság, családi háttér, hagyományok, és így tovább, alapvetően azért a munkabér fogja, az várható munkabér fogja meghatározni. Tehát itt gyakorlatilag ilyen alacsony pedagógus bérekkel esélyünk sincs a tudástőke érdemi bővítésére, ha pedig nem nő a tudástőkénk, akkor számos más területen továbbra is hátrányban leszünk, egyrészt a munkatermelékenység terén leszünk hátrányban, másrészt hátrányban leszünk a tekintetben, hogy például a környezettudatosságot mennyire lehetne, mert a környezettudatosság például összefügg az iskolai végzettséggel, a tudással. Tehát számos más területen, vagy a demográfiai fogyásunkat nem tudjuk majd érdemben ellensúlyozni a munkatermelékenység növekedésével. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat, hogy kitaláljuk közösen, politikusok és nem politikusok, hogy mégis annak ellenére, hogy ez adott esetben nem hoz sok szavazatot, ennek ellenére mégis hogyan lehetne lényeges változtatásokat a közoktatásban megvalósítani.
A másik terület, amiről csak nagyon óvatos javaslatot tesznek, az az egészségügy területe, pedig a népesség számot ezzel jelentősen lehet befolyásolni, mert aki meghal, az nincs már velünk, aki pedig még nem halt meg, az meg velünk van. De itt látnak valamilyen irányt, amit támogatni tudnak?
Hát nem igazán. Mi tulajdonképpen nagyon óvatosan csak annyit mondunk a jelentés javaslatok részében, hogy nagy szükség lenne az egészségügy reformjára is, de egyelőre nem érzékeljük azt a fajta társadalmi konszenzust, ami ezt lehetővé tenné. Itt ugye nagyon sok ellenérdekelt szereplő van, ugye a állampolgár, akiből adott esetben beteg lehet és meg akar gyógyulni, azok az orvosok, akik a hierarchia alján vannak, azok az orvosok, akik a hierarchia tetején vannak, a finanszírozó, itt nagyon sok ellenérdekeltség van, kevesebb ilyen ellenérdekeltséget, vagy alig látunk ilyen ellenérdekeltséget a közoktatásban, attól eltekintve, hogyha a közoktatásra több pénzt akarunk adni, akkor azt valahonnan a költségvetésből át kell csoportosítani, tehát nyilván sem nincs ingyen ebéd a fenntarthatóság terén sem, de nem látjuk azt a fajta társadalmi konszenzust, amire alapozva az egészségügynek az érdemi átalakítását el lehetne kezdeni, holott erre tényleg nagy szükség lenne, ugyanúgy például a demográfiai szempontból, mint ahogy az oktatásnak a javítására.
Most már elég hosszú története van a tanácsnak ahhoz, hogy meg tudja állapítani, hogy a megállapításai azok inkább beépültek a döntéshozók gondolkodásába, vagy inkább nem épültek be a döntéshozók gondolkodásába.
Azt látjuk, hogy lassan elkezdenek beépülni. Tehát még az első jelentésünk inkább megrökönyödést okozott, tehát hogy mi ez a tanács, és mit akar ezekkel a típusú megállapításaival. Az utóbbi időben már nagyon sok együttműködésünk is van, például különböző kormányzati intézményekkel, államtitkárságokkal vittünk végbe közös projekteket, például bizonyos fenntarthatóságot fejlesztő területeken. Tehát ez nagyon-nagyon lassan kezd beépülni a gondolkodásba, és nyilván itt nagy segítségünkre van köztársasági elnök úr, aki ezt rendszeresen napirenden tartja. Ugyan ő egy szűkebb fókuszban a környezeti fenntarthatóság terén, de nyilván nagyon fontos, hogy a közbeszédben vagy a közgondolkodásban nyilván nem tartana itt a fenntarthatóságnak a ról való gondolkodás, ha a köztársasági elnök nem lenne aktív ennyire ezen a területen. És amit mi nagyon pozitív fejleménynek láttunk a saját magunk érdekei szempontjából, tehát a fenntarthatóság szempontjából, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyre több anyagában ez nagyon markánsan megjelenik. Tehát lehet látni, hogy lassan kezd egy ilyen szellemi koalíció kialakulni Magyarországon, hogy a fenntarthatóság fontos, és nem valamiféle ilyen nagyon drága játékszer, amit csak a leggazdagabbak engedhetnek meg a maguknak a szabadidejükben, hanem hogy a nagyon súlyos magyar társadalmi problémák megoldása egyszerűen nem lehetséges jó fenntarthatósági teljesítmény nélkül. Például a kormány erre a ciklusra kitűzött három fontos célkitűzése. Keresztény kultúra megóvása, az, hogy kerüljünk az Európai Unió 5 legjobb életminőségét nyújtó társadalma közé, és hogy a gazdaság az egy versenyképes, innovatív gazdaság legyen. Ez a három célkitűzés egyszerűen megvalósíthatatlan jó fenntarthatósági alapok nélkül. Például a természeti környezet feláldozásával nem lehet a keresztény kultúrát megvédeni, amely keresztény kultúrának szerves része a teremtésvédelem. A rajtunk kívüli több teremtett létező élőlénynek a védelme is, vagy az innovativitás, a versenyképesség elképzelhetetlen a közoktatás ilyen minősége mellett.
És a szállóporról még nem is beszéltünk egy szót sem. Vardus Gábor, köszönöm szépen, a Nemzeti Fenntartató Fejlődési Tanács titkára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.